Akkor elérkeztünk ahhoz, hogy tovább folytassuk a miniszimpóziumunkat, és következő előadónk Farkas Ferenc vegyészmérnök lesz, aki Kémiai Lottó, a DNS és a fehérjék címmel tartja meg előadását.
Üdvözlök mindenkit a teremben! Jeszenszky doktor kicsit előrevetítette a saját előadásomnak az anyagát, és a kérdés is nagyon jó volt, tudok hozzá kapcsolódni. Előadásom címe a DNS és a fehérjék zavarbejtő komplexitása. A kérdezőhöz szólva, egy DNS vagy egy fehérje sokkal egyszerűbb komplexum, mint maga a sejt, és ennek az előállítása is rendkívül nehézséggel ütközik. Aki azt állítja, hogy az élet a mai formáját evolúcióval érte el, az legalább annyira hitét bizonygatja, mint az, aki azt mondja, hogy meg lett teremtve, úgyis nincs bizonyíték egyikre sem. Az evolúcióval sokan azt mondják, hogy egy tudományos elmélet, mert sokan így gondolják, mert a legtöbb tudós úgy gondolja, úgy tudja. Néhány száz évvel előtt a Földet laposnak gondolták, és azt hitték, hogy a világmindenség középpontja, mert minden tudós úgy tudja. Ezzel pusztán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy attól, hogy sokan úgy tudják, és sok tudós ezt a véleményt mondja, nem biztos, hogy úgy van. Maga az egész evolúciós elmélet Darwin megfigyelésén alapul, ugye ott indult, hogy a Galápagos-szigeteken a pintyek csőréből azt a következtetés vonta le, hogy azok a madarak, amelyek télen-nyáron találtak élelmet, azok gyenge csőre rendelkeztek, azok, amelyek csak bizonyos magokat találtak télen, azoknak a csőre megerősödött azért, hogy életben maradjanak. Maga ez a megfigyelés helyes, csak az a baj vele, hogy a valóság rendkívül kis szeletéből extrapolál egy olyan dologra, amit nem ismerünk. És ez rendkívül veszélyes tud lenni, ugyanis ez a természettudományokban tilos a következők miatt. Nézzük meg ezt az ábrát. Kételezzük fel, hogy egy gyermek születésekor feljegyezzük a súlyát és a hosszúságát, ezt az adatot egy éven keresztül folyamatosan írjuk. Utána ebből az adathalmazból vetítsük ki, hogy megtitatott terhesség. Látni fogjuk, hogy a terhesség az körülbelül 2,5 évig tartott a 9 hónap helyett. Azt is látni fogjuk, hogy az illető ember 70 éves korára egy bálna méretével fog betekedni. Azért, mert egy éves adathalmazt extrapoláltunk, akár előrefele, akár visszafelé. Ellenőbb baj azzal, hogyha egy ismeretlen beextrapolálunk egy ismert adathalmazból. A hit és a tudomány témaköréhez még annyit, hogy a legtöbb ember, aki az ID gondolatát támadja, nem igazából tudja, hogy miről szól az ID. Az ID a mérhető, reprodukálható dolgokat nem kérdőjelezi meg. Azt kérdőjelezi meg, ami nem is a tudományhoz tartozik, vagyis az extrapolált értékeket. Mivel azonban gyerekkorunk óta azt hallgatjuk, hogy ez így történt, így evolválódott, így fejlődött ki egyik sejt, így fejlődött ki a másik organizmus, elég nehéz rájönnünk arra, hogy hol vannak a logikai bukfencek. Ugyanis, ha egy kis elefántot megkötünk egy cukorspárgával, megpróbálja, meddig ér, és mikor már nagy lesz, és el tudná szakítani, sem fogja megpróbálni, mert tudja, hogy addig mehet, és nem tovább. Hogyha ezeket a gondolati korlátokat fel tudjuk törni magunkban, akkor rájövünk, hogy jelenlegi tudásunk alapján az élet nem jött létre az őslevesből. Ugyanis, ha az ősleves mint olyan létezett egyáltalán valaha, akkor abban véletlenszerű, sztohasztikus kémiai folyamatoknak kellett lejátszódniuk. Az azt jelenti, hogy D és L izomerek, alfa, beta, gamma, delta, aminosavak össze-vissza kaotikus elegyben reagáltak volna egymással, hiszen egy hígvizes oldatban a kémiai reakciók a lehetséges összes úton végbe mennek. Ebből kifolyólag az első polipeptid vagy polinukleotid az egy abszolút rendezetlen, teljesen információmentes polimer molekula lett volna. Ha tudósaink, hogy a természet egy olyan vegyületet hoz létre, ami királis, a királis az azt jelenti, hogy különböző optikai izomerek fordulhatnak benne elő. A természetben ilyen előfordul, az csak az élet hozza létre. A szervetlen folyamatok, vagy a lombikban a vegyi gyárak csak racém vegyületeket hoznak létre, amelyek azt jelenti, hogy a különböző izomerek keverednek. Ezeknek az izomereknek a szétválasztása emberpróbáló feladat, és vegyészlő a talpán, aki ezt meg tudja oldani úgy, hogy kizárólag 100%-osan L vagy D izomer legyen abban az adott elegyben. Az, hogy mindössze 20 darab aminosavat használ a szervezetünk, már az is rendkívül érdekes. Az, hogy mind a 20 darab alfa aminosav, ez még érdekesebb, és ráadásul, hogy mind a 20 darab L alfa aminosav, ez rendkívül valószínűtlen esemény. Ez valószínűtlenebb esemény, mint hogy a szoba egyik felében 25 fok van, a másikban pedig 35. És ugyebár a biogenezis során nincsenek olyan élő organizmusok, amik kiválogatják a jó és a rossz molekulákat, mint bennünk élő szervezetekben. Az enzimek ezt megteszik. A fehérjék. Ugye aminosavakból épülnek fel a fehérjék. Egy fehérje akkor tud működni az élő szervezetben, ha pusztán alfa-aminosavakból áll, pusztán L-konfiguráció úgy alfa-aminosavakból tevődik össze, akkor, amikor egy szervetlen őslevesben egy ilyen aminosav lánc kezd felépülni, sokkal valószínűbb, hogy minden más egyéb alfa, beta, gamma, delta, stb. LD izomerek beépülnek, mint hogy egymás után csak alfa, csak L aminosavak kapcsolódjanak egymáshoz. De számolhatunk egy kicsit. Hogyha egy 100 aminosavból álló fehérje darabot veszünk például, és abban csak ezt a 20 aminosavat, ami rendkívül valószínűtlen, de csak az élet által használt 20 aminosavat veszünk véletlenszerűen, az összes szekvenciák száma, ugye 100 faktoriális osztva, 20 faktoriális per 5 faktoriális, vagyis mind a 20 aminosav homogénen 5-ször fordul elő az egész rendszerben, akkor a létrejövő eredetések száma 2,57 × 10^197. Ez elég nagy szám. Ez akkora nagy szám, hogyha ennek a súlyát kiszámoljuk, akkor kijön, hogy körülbelül 5×10^175 g. Az általunk ismert világegyetem tömege 10^56 g. Ez 120 nagyságrend. Azoknak, akik ezt nem érzik, hogy mekkora a súlya. Az 50 forint, meg az 50 millió forint között a nagyságrend 6 darab nulla. Itt van 120 darab nulla. Tehát véletlenszerű, sztolatikus folyamatokkal nem tudjuk megmagyarázni a élet felépítéshez szükséges fehérjék keletkezését, és az idő nem oldja meg a problémát. Ha 15 milliárd évet veszünk, az azt jelenti, hogy másfélszer 10^10 esztendő. Ha 150 milliárd évet veszünk, akkor másfélszer 10^11 esztendő. Itt pedig 175 nagyságrendek vannak. Persze, Feri bácsihoz kapcsolódva a lottó számokat véve alapul elképzelhető az is, hogyha véletlennek isteni hatalma van, hogy mind a 15 milliárd éven keresztül a világ összes országban feladott lottószervénye mindegyik ötös. De ez eléggé valószínűtlen. Azon kívül, hogyha bizonyos ősleves tartalmazott egyén más szerves vegyületeket is, akkor szinte reagáltak egymással, ami a homogén alfa-aminosavak képződésének az esélyét még tovább csökkentette volna. A másik fontos sejtalkotó a DNS, ami az örökítő anyagnak a kódját hordozza. A DNS hatalmas mennyiségű információt tartalmaz. Materialista tudományunk szerint információ csak úgy, mint anyag, vagy mint energia, önmagától nem keletkezik. Az információ létrehozásához szükséges van intelligenciára. Ráadásul a DNS-ben szereplő hatalmas mennyiségű információ egy 4 betűs nyelven íródott, amit sikeresen áttranszformál szervezetünk egy 20 betűs aminosav nyelvre. Véletlenül. Szervetlen kémiai folyamatok véletlenszerű sorozat kapcsán valószínűsíthető a folyamat. Gondolom én. Tegyük fel, hogy tartalmazott az ősleves D-ribozt és foszforsavat. Valamint adenint, D-ribozt és foszforsavat. Ezek reagáltak ugye egymással, és létrehozták az első DNS molekulás szükséges építőkövet. Csak hogy az adeninnek 3 reaktív csoportja van, az N7-es, az N9-es és a 6-os színen lévő aminocsoport. Ezzel tud reagálni a D-riboz 5 hidroxil csoportja, az 1-es, az 1B, ugyanis ellen a szénen nem mindegy, hogy az a hidroxil csoport az fölfelé vagy lefelé áll. Mindenkét felé állhat, attól még a molekul ugyanaz marad. Valamint reagálhat a 2-es színen lévő, 3-as színen lévő és az 5-ös színen lévő hidroxil csoporttal is. Így az adenozinnak összesen 15 szerkezeti izomere lehetséges, ami egy hígvizes oldatban le is fog játszódni, azonban az élő szervezetben mindössze csak egyet találunk meg, a 15-ből. Ellenkívül a következő lépésben, amikor az adenozin a foszfáttal reagál, akkor 3 különböző beépülési lehetőség van. A 2-esen, a 3-ason és az 5-ös színen lévő hidroxid csoportot tud reagálni a foszfornak a csoportja. Ekkor ugye már 90 izomer lehetséges. A dinukleotid képződéshez 2 szabad hidroxil csoport áll rendelkezésre a következő riboz egységem, így már 90 izomer lehet összesen. Ezen kívül a D-riboznak a 2-es és 3-as szénatomja úgynevezett királyi szénatom, amikor nem mindegy, hogy ez a hidroxil csoport lefelé vagy fölfelé áll. Belátható, hogy 4 darab variációs lehetőség van a két királyi szénatomon, valamint lehetnek D és L optikai izomerek, azaz összesen 8 darab pentózt ismerünk. Ezek közül csak egyet nevezünk riboznak. Ekkor már összes lehetséges izomerek száma 720. Ezen kívül, mivel az aminopurinok primer aminocsoportja elhelyezkedhet a 6-os szénen, a 8-as szénen, a 2-es szénen és a 8-as szénen is, Így összesen egy dinukleotid képződéséhez 2160 lehetséges konfiguráció tartozik, amiből csak egyetlen egy életképes. Kettő. Hogyha ebből 16 kapcsolódik egymáshoz, akkor az összes lehetséges szekvenciák száma 10 az 50-en. Kiírva, ekkora kis szám. Ennek a tömege 6x28 gram, vagyis 11-szerese a Föld tömegének. Gondoljunk bele, 11-szer nehezebb, ha az összes lehetséges szerkezeti izomer véletlenszerűen kialakul. 11-szer nehezebb, mint a Föld. Hogyha 25 nukleotidból álló egységet vizsgálunk meg, az összes lehetséges izomer tömege az körülbelül 200-szor akkora, mint a ma ismert világegyetem. 25 egységből álló DNS szekvencia. Az emberi genom körülbelül 3 milliárd bázispárból áll. Az Excel nem bírta kiszámolni. Vagyis a kémia, a fizika és a biológia nem tudja véletlenszerű folyamatokkal megmagyarázni sem az első polipeptidek, sem az első polinukleotidak kialakulását, mert az információt nem tudja honnan vette ehhez a szervetlen természet. Ezek után kinek kérdéses az irányítottság? Senki. Akkor mondom tovább. A fokozatos fejlődés elmélete. Igen? Az ID nem foglalkozik azzal, hogy ez az irányítottság, ez UFO volt, Jézus volt, Allah volt, Krisna volt, ki volt, egy nálunk okosabb ember, egy mérnök ember volt, egy bölcsész volt, nem foglalkozik vele. Azt mondja, hogy amit most mi ismerünk, ez nem véletlen. És itt megáll, ettől ID, ettől intelligence design. És nem hit és nem vallás. Hangosan legyen.
Darwinnak a mechanizmusa, a természetes szelekciónak a mechanizmusa, az
természetes szelekció.
Az a 2160 féle domináció az időmenekkel, amivel egy életképes, az...
Pillanat, mitől életképes egy szervetlen molekula?
Hát, hogyha az egy életképes, például nem tudom megmondani, ha az egy életképes, akkor lehet, hogy természetesen szelektálni.
De mi fog szelektálni? Én úgy gondolom, hogy két szem kristálycukor között, vagy két szem homok között igazából nem tudok szelektálni. Az egyik szerves molekula egy őslevesben olyan, mint a másik. Honnan tudja ez a szegény szerencsétlen LD ribóz, hogy én vagyok a kiválasztott, és a D, nem tudom mi, az meg nem kiválasztott. Honnan tudja? Két szerves molekuláról van szó, amik összekapcsolódnak, vagy háromról, vagy ötről, vagy százról, vagy 2000-ről, vagy 100 000-ről. De abból a 10-200 darab lehetséges szekvenciából, ami egy 100 aminosabból álló fehérjét jellemez, abból csak egyetlen egy értelmes. És az még nem élet. Tehát úgy mondom, hogy értelmes. Egyetlen egy olyan, amit az élő szervezet most jelenlegi tudásunk szerint tud használni. De mitől választott ki az egy? A többi 1000 közül. Egyéb kérdés? De lehet. Hadd mondjam tovább, és a végén tattam úgyis vitafórumot. Elképzelhető, hogy úgy kapcsolódunk össze, hogy utána már nem mennek széjjel, de mitől stabilabb az egyik izomer, és mitől stabilabb a másik? És miért csak az? És ha csak az van ott, akkor már irányítani kellett, ugyanis az őslevesben mindenféle fajta élet előfordulhatott. Az evolúció ugye, az angol fordítása, az a fokozatos fejlődést jelenti. Akkor, amikor tenyésztők, vagy vegyészek, vagy kertészek kitenyésztenek egy növényfajtát, vagy egy állatfajtát, vagy mi vegyészek kitermelünk hosszas, fáradtságos munkával egyfajta valamit, a meglévő összes felesleges információt lenyírbáljuk róla, így aztán megmarad nekünk a kutyából a palotapincsi vagy az uszkár. Azonban, hogyha engedjük ezeket az alfajokat, fajtákat keveredni, visszajön a kutya megint, a fajta tiszta játszótéri korcs, amiben benne van az összes gén. Vagyis a gének nem változnak. Tudatos szelekcióval, ismétlen tudatos kiválogatással lehet csonkítani a génállományt. Amikor azonban szabadjára kezdem a folyamatokat, a génállomány visszaáll. Ez számomra arra bizonyíték, hogy a fajok nem változnak. Ráadásul, hogy bármilyen általunk ismert élőjén kiteszünk egy szelekciós nyomásnak, Mendelt fogjuk kezelni, és nem Darwint. Ugye Mendelről nem kell mondanom, hogy ő ki volt. Ugye ez az, amit a történészek, paleontológusok, egyéb őslénytannal és követelőkkel foglalkozó tudósok találnak ásatásaik során. Ez pedig az, amit az evolúció elmélete elénk tár, mint törzsfejlődés. És ez egy óriási bakugrás. Ugyanis ezekre a vízszintes, függőlegestől eltérő vonalakra sehol nem találunk példát. Pusztán ezekre a függőlegesekre. Nagyon kreatív gondolkodása van különben, hogyha valaki szépen összeköti őket egy fával. Tehát tudományosan nincs bizonyítva, hogy ez a fajta lassú fokozatos fejlődés létrejött, ez csak teória. Ráadásul hogyha különböző módszerekkel nyert genetikai, különböző módszerekkel nyert filogenetikai fákat összehasonlítjuk, rendkívül eltőlelmény jutunk. Ugyanis filogenetikai fákat lehet kapni a külalak alapján, lehet kapni kiragadó DNS szekvenciák alapján, lehet kapni ilyen-olyan tulajdonságok alapján. Ezerféle fajta féleképpen föl lehet rajzolni egy filogenetikai fát. Mivel ezeknek egymáshoz semmi közük nincsen, felmerül bennem a kérdés, hogy ugyan melyik az egyedül üdvözítő, melyik a kiválasztott, melyik alapján lehet eldönteni, hogy kitől származunk. A delfinektől, az oroszlánoktól, a majmoktól, vagy a disznóktól, mert hol ez, hol az bizonyul legközelebbi rokonainknak. Attól függően, hogy éppen mondjuk a veséről van szó, vagy a szemről van szó, vagy miről van szó. Aztán egy harmadik, szintén Feri bácsi már említette, a tovább nem egyszerűsíthető szervek bonyolult, tovább már nem egyszerűsíthető bonyolultságú szerveket. Erről Bacsó István kollégám fog hosszasabban beszélni, nem megyek bele, csak annyi, hogy minden esetre megdöbbentő, hogy amikor 3-4-5 nukleotidból álló DNS szekvenciának az összes izomerét nem bírjuk már felrajzolni, mert nem bírja el a rendelkezésünkre álló papír mennyisége, akkor egy ilyen bonyolult szerkezet úgy magától véletlenül kialakul, amihez több tízezer gén egyidejű módosulásra szükséges. Ugye emlékszik mindenki arra megállapításra, amit Darwin saját magáról mondott, hogy amennyiben kiderülne egy szervből, hogy nem alakulhatott ki sok egymás követő apró lépés folyamányaként, az egész elmélete megdőlne. Van néhány ilyen szervünk. Összefoglalom röviden, amit eddig tanultam az iskolában az evolúcióról. A tömörfakerék először küllősjéből válódott, de közben elágazott az evolúció, és a másik ágon szekér lett belőle. Az előző ágon evolválódott küllős fakerékből fejlődött ki a bicikli, majd ebből a természet törvényei szerint a motorkerékpár. Miután a második ágon evolválódott szekér tovább fejlődött, kereszteződött a motorkerékpárral, és létrejött a genetika törvényei szerint az utód, a motorra hajtott szekérbe és az autó. Ezután ez tovább fejlődött, még nem eljutottunk a Forma 1-ig. De a fejlődés nem csak egy vonalon ment, hanem ezer szállal ágazott, láttuk az előbb a filogenetikai fáknál, és a természetes szelekciós genetikai törvényei szerint a fakülőből kialakult a propeller, abból a repülőgép, majd az űrrakéta. Mindez természetesen, pusztán, szervetlen kemény, véletlenszerű folyamatok által, értelmes tervező beavatkozása nélkül. Ugye jól gondolom, ezt tanították nekem az iskolában. Az információ. Az információ hatalom, mint tudjuk. És semmi köze az energiához, meg az anyaghoz. Egy darab papírra leírom, hogy I love you baby, beteszem a gázkromatográfba, és megmondja, hogy mennyiben a szén, mennyiben az oxigén, mennyiben a tinta, mennyiben a cellulóz, és így tovább. De mi volt ráírva a papírra, azt nem mondja meg a gázkromatográf, meg a tömegspektrométer, meg az, hogy én írtam oda, vagy valaki más. DNS-ben az információ nem az anyagi minőségből fakad, hanem a DNS szavait felépítő betűk sorrendjéből, ami egy pontos utasítás a sejt számára, hogy hogyan kell összeretni a saját magát és miből. Általában annak az eldöntése nem okoz gondot senki számára, hogy egy objektumról megállapítsa, hogy valódi, nem hogy valódi, való azt is, hanem hogy véletlenszű természeti képződmény, vagy egy intelligencia által létrehozott valami. Az ID hipotézis azt mondja, hogy a DNS-ben található információ az értelmes tervezettségre utal, mert hogy információt véletlenül nem tud létrehozni egy hígős leves. Mi jut eszünk be erről? Talán az, hogy a homok és a szél játéka néhány millió év alatt beleírt a tengerpart fövenyébe? Nem hiszem. Az jut eszébe mindenkinek, itt járt gipszekab és rajzolt oda valamit. Keresi mögött az alkotót. Ugyanis rendkívül valószínűtlen, hogy az homok és a szél játékával kirajzolódott a tengerpart fövenyém. Ha megvizsgáljuk ezt az üzenetet, nagyon sok időt meg tudunk róla mondani a mai tudomány eszközeivel, milyen papírra írodott, milyen tintával írodott, hány éves volt az, aki írta, hány éves volt maga az írás, vajon aki leírta annak, milyen pszichoszomatikus betegségei voltak, és így tovább. De ahogy kiírta oda, azt nem tudjuk megmondani, és azt sem, hogy milyen célból. Röviden, ha a jelenség olyan információval bír, ami rendkívül valószínűtlen, és emlékezet egy általunk már ismert mintára, akkor automatikusan feltételezzük mögött az alkotót. Gyanítom, hogy senki nem gondolja, hogy ezt a feliratot a nap és a szél hozta létre a dégbolton. Mindenki keresi mögötte a repülőgépet, amelyik fölírta. Akkor az örökítő anyagban miért nem keressük az alkotót? Hát igen, erről beszéltem már előbb. Azt állítom, hogy az élet nem véletlen műve. Az örökítő anyagban felismerhetők az értelmes tervező munkája. Azt állítom, hogy a folyamatos apró lépésenkénti fejlődés nincs, vagy nincs igazolva legalábbis eddig. Csak ugrásszerű változásokat láttunk. Azt állítom, hogy ebből kifolyólag a fajok nem egymásból alakultak ki, hanem egymás mellett élnek, vagy halnak ma is. Azt állítom, hogy a tudomány képes megmondani, hogy a tortában milyen alkotó részek vannak, de hogy a Marina is ütötte, vagy a Juliska néni, vagy születésnapra, vagy névnapra, azt nem tudja megmondani. Innentől kezdve viszont hiba a darwini eszmék egyedül oktatása, és hiba tényként tárolásuk, mert csak egy elmélet. De előző pontok folyamányaként azt állítom, hogy az evolúció egy téves elgondolás alapján kialakult paradigma, amelynek semmi köze a tudományhoz, hiszen extrapolál. És az előadás elején láttuk, hogy extrapoláció milyen óriási hiba lehetőségekkel jár. Ötik pont alapján az iskolában a paradigma hibáit és az elébb világmagyarázatokat is oktatni kell. Összefoglalás. A filogenetikai fák sokszínűsége izolja, hogy nem lehet a fajokat egymásból származtatni. Annak a matematikai statisztikai valószínűsége, hogy az ősleves milliói vegyületek közül csak az a 20 darab alfa-aminosav, amit mi használunk, csak az válogatódjék ki, az a soha be nem következő események halmazába tartozik a matematikai statisztika szerint. A matrac szerint a DNS kialakulása szintén a soha be nem következő események halmazába tartozik. Ennek ellenére, hogyha egy értelmes DNS szekvencia mégis összeállítódott volna az évmilliók során, akkor nem bírta volna létrehozni a saját fehérjét, és nem bírta volna reprodukálni saját magát a sejt nélkül. Hogyha létrejött egy véletlenül értelmes fehérje, nem bírta volna magát reprodukálni a DNS és a sejt nélkül. Annak a matematikai valószínűsége, hogy a törzsfa elágazásához szükséges új szervek és új információk létrejöjjenek véletlenül, szintén a soha bennem következő események halmazába tartozik. De egyszerre a tovább nem egyszerűsítő szervekről már ejtettem szót, és ráadásul a teória kiötléje szerint egyetlen egy ilyen szerv felfedezése megdönteni az egész elméletet. Ha ezek az események a soha nem következő események kategóriába tartoznak, akkor két lehetőségünk van. Vagy a vakvéletlenbe hiszünk, vagy a tervezettségben irányítottságban. Mindkét esetben hitről van szó. Első esetben kicsit sántít, vagyis materialista tudományunk ellenére hisszük. Második esetben az ember fejet hajt a tudomány előtt, és azt mondja, ha nem lehet, hát nem lehet. Mivel azonban itt vagyunk, be kellett, hogy következzen, tehát valaki irányította a folyamatokat. Az élet nem kerülhetett véletlenül, az élethez szükséges információt valahonnan venni kellett, a fajok nem jöttek létre véletlenül, akkor tulajdonképpen az egész evolúcióból mi az igaz? Válaszolják meg saját maguknak. Köszönöm a figyelmet.
Megköszönöm Farkas Ferenc előadását.